Isten igéjére figyeljünk ezen a mai vasárnap reggelen, amin megvan írva számunkra a 19. Zsoltárban. A 19. Zsoltár erre a vasárnapunkra rendelt igerészünk. A Zsoltárnak mind a 15 versét olvasom. A karmesternek Dávid Zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik. Mégis eljött hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából. Örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig. Nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyüt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam, akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentes. Fogad kedvesen számnak mondásait, és szívemnek gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek most ezért közösen imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Zsoltáros szavával imádkozunk, fogad kedvesen szántnak mondásait és a szívünknek gondolatait. Bármi is van azokban. Amikor eléd állunk, annyi mindent hozunk magunkkal. Nem tudjuk eltitkolni a titkos bűnöket, és nem tudjuk elfelejteni mindazt, ami velünk történik. Mindazt, amit át kell élnünk, azokban a napokban, amelyeket te hoztál fel ránk. Így hozzuk te eléd a panaszainkat, a gondjainkat, a betegségeinket, a fájdalmainkat, és így hozzuk eléd azokat az időket is, amit a Zsoltárió így fogalmaz meg, hogy a nap melegét mégiscsak érezte az ember. Valamit a te áldásodból mindig kapunk és mindig nyerünk. Sok mindent eltervezünk emberi módon, sok minden lehetőség kínálkozik, és mégis annyira látható az életünkben, hogy csak az valósul meg, ami a te akaratoddal megegyezik. Így hajtunk ma előtted fejet, hozzuk lelkünkben a saját életünket, ennek a kis gyülekezetnek az életét is, de egy kicsit most ennek az egész nemzetnek a terhét is. Előtted szeretnénk úgy megállni alázatossággal, hogy várjuk a te igédnek szavát, bíztatását, reménységét és útmutatását. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket lelked jelenlétével. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 171. dicséretünket énekelve, 171-es számú énekünket énekeljük, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Alapigénket a 19. Zsoltárból olvasom, a 10. versnek a 2. feléből. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Amen. A 19. Zsoltár nagyon gazdag mondani valójában. Mégis egyetlen egy kis vers részletet választottam ki mai alapigénknek, hogy efelől egy kicsit közösen elgondolkozzunk, az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. A hitvallásunk egyik alaptétele ez, És a Zsoltárnak csak egyetlen kis gondola utal erre. Egy olyan Zsoltár ez, amit egyöntetűen minden Biblia magyarázó úgy állapít meg, hogy két ének valószínűleg összeillesztésre került. Az első fele egy himnikus rész, egy himnusz Isten teremtő munkájáról. Arról, hogy ez az egész világ hangok, szavak nélkül az Istenre mutat és az Istent dicséri. Ezt az ember vagy felfedezi és meglátja, vagy kimarad abból, hogy Isten őt meg akarja ajándékozni ezzel a világgal, és benne természetesen az illettel. A második rész pedig az Isten törvényéről beszél, arról, hogy az Isten szavakkal is megszólítja az embert, nem csak oda teszi mindazt, amit ő alkotott a szemünk elé, hanem ahhoz magyarázatot fűz. Ahhoz elmondja azt is, hogy ő mit akar tőlünk, milyen kapcsolatot szeretne. És a törvénynek ez a szép megfogalmazása még abból az időből származik, amikor a törvényről azt gondolta az ember, hogy az szabadságot ad, hogy az örömöt ad. Aztán tudjuk, hogy ennek a törvénynek az értelmezése sok megkötözöttséget hozott az ember életébe, és egyre inkább húzóckodott az ember attól, hogy odafigyeljen, mert ezt olyan szigor szavainak gondolta. De akkor, amikor ez megfogalmazódott, akkor valaki ezt úgy írta meg, hogy számára az Isten parancsolatai, az Isten útmutatása, az kedves, abban gyönyörködni lehet. És ebből a részből szeretném azt az egyetlen kis gondolatot erre a vasárnapra kiemelni, ahova eljut ez a Zsoltáríró, az Úr döntései igazak és mindenben igazságosak. Azt hiszem, hogy mindannyian elfogadjuk ezt az állítást. Mindannyiunknak a lelke mélyén való megfogalmazódik, és azt mondjuk, hogy amit az Isten tesz, az jó. Az áróénekünk így is fog szólni, mind jó, amit az Isten tesz. Nem mernénk vitatkozni ezzel az állítással. És mégis azt mondom, hogy a lelkünk mélyén nem az, hogy nem értünk egyet vele, de megpróbál bennünket ez az állítás. A hitvallásunknak ez a tétele. Sokféleképpen lehet viszonyulni ez a gondolathoz. Sokan zúgolódnak, sokan haragszanak emiatt az Istenre, sokan keserűen fogalmazzák meg és mondják el azt, hogy ha az Isten dolgai és döntései igazak, akkor nekik ez az Isten nem kell. Mert olyasmiket enged meg az életükbe, amit ők nagyon nehezen élnek meg, amit nem tudnak megbocsátani az Istennek. Sokszor találkozunk a Bibliában is ezzel a képpel. Az Isten vezeti az ő népét a pusztában, és sokszor zúgolódnak az Isten ellen. Sokszor nem gondolják, hogy igazak az ő döntései, hogy helyesen dönt az Isten, hogy jó utat mutat nekik. Ott mindig megfogalmazódik az embernek a saját gondolata. Aztán van olyan, hogy az ember beletörődik, és azt mondja, hogy amit az Isten tesz, az igaz, és az ellen se lehet tenni semmit. Azt el kell fogadni. Azt úgy kell elfogadni, amint van, mert nem változtathatom meg. Egy nálam nagyobb hatalom a világ folyását rendezi, és az én életem parányi ahhoz, hogy beleszóljak az ő dolgaiba. És van egy talán harmadik lehetőség is, ahogy viszonyulunk ehhez a hitvallási alaptételhez, ez pedig az, hogy valamiféle magyarázatot próbálunk adni az eseményekre az életünkben, megmagyarázni a jót és a rosszat egyaránt, hát ha így elfogadhatóbb lesz a számunkra, hát ha meg tudom a magam számára is értelmemmel fogalmazni azt, hogy az Isten mit, miért tesz. És hogyha tudom, hogy mit, miért tesz, akkor igaz lesz tényleg, hogy igazak az ő döntései, akkor be tudom ismerni, hogy az Isten jól döntött az életemben. A problémát mégiscsak azok a helyzetek okozzák, amelyek a hétköznapokban nap mint nap előfordulnak. Hogy szemben találom magam a betegséggel, szemben találom magam a nehézségekkel, a fájdalmakkal, a halállal, szemben találom magamat azokkal a helyzetekkel, amelyekre nekem nincs is magyarázatom. Ahol vagy zúgolódom, vagy elfogadom, vagy keserű szívvel fogadom el, vagy valahol, ahogy Jézus szeretné, békességet és nyugalmat találok a lelkemben. Ennek a Zsoltárírónak ez a hitvallása nem egyikről és nem másikról szól. Ő most itt nem zúgolódik, nem is beletörődöttként mondja, hogy az Istennek mindig igaza van, és nem is akar magyarázatot csatolni hozzá, és hozzáfűzni, hogy mit miért tesz, és én ezt hogyan értettem meg, hanem egyszerűen azt mondja, hogy az Isten, amikor dönt, akkor mindent figyelembe vesz. Azt is, ami bennem van, azt is, ami a másik emberben van, és azt is, ami az ő tervében van. És ezt csak ő látja együtt. Én csak külön-külön szemlélem az életem egy-egy szeletét, egy-egy részét, és nem látom egyben azt, amit az Isten egybe tud nézni. Az első gondolata ennek a kis felolvasott vers résznek az, hogy az Isten dönt. Mi már nagyon régóta abba a kis gondolatba kapaszkodunk, ami a teremtés hajnalán megfogalmazódott. Ember, neked szabad döntésed van. Dönthetsz az életed felől. Választhatod a jót, és választhatod a rosszat. Nyilván választod ezzel a jónak, illetve a rossznak is a következményét, de a kezedben van, mert az Isten a kezünkbe adta a lehetőségét, hogy dolgokban döntsünk és válasszunk. És mégis el kell fogadni azt, hogy ez a szabad akarat nem azt jelenti, hogy mindent én döntök el az életemre nézve. Hanem ebben benne van még az is, hogy ott áll fölöttem a Teremtő Isten és a Megtartó Istenem, aki hatalmasabb döntéseket is hoz, mint amihez én fel tudnék nőni, mint amiben én bele tudnék szólni. Nagy kérdéseket lehet feszegetni ilyenkor. Életnek és halálnak a kérdését. Lehet, hogy az ember meg is próbálja kivenni ezeket az Isten kezéből, hogy hadd döntsön ő, de az Isten ezeket nem ereszti. És ott van a többi is, gyógyulás vagy betegség, segítség vagy a megpróbáltatás hordozása, hit ajándéka vagy a hitetlenségben maradt élet. Mind az Isten kezébe van. Nem tehetek hozzá semmit, vagy nem vehetek el belőle semmit, nem dönthetem el helyette. És az Isten mégis nem az ember nélkül dönt. Nem úgy dönt, hogy az embertől függetlenül. Ott van Noé. Noé idejében azt olvassuk a Bibliában, hogy az emberek gonoszak lettek. És Isten döntött, elpusztítom ezt a világot. De a döntése nem volt független az embertől, de megtartom Noét és az ő családját, megmentem őket. Aztán lehet később is hasonló történeteket olvasni, ahol Isten megjelenti Ábrahámnak a szándékát, elpusztítom Sodomát és Gomorát, de ott van a te rokonod Lót is. És akkor Ábrahám odaáll az Isten elé, és beszélgetnek. Vajon elpusztítod a jót a gonosszal együtt? Vajon bűnhődni fog az is, aki ártatlan volt? És Istennel beszélgetnek, hosszasan tusakodnak imádságban. És kiderült, hogy az Isten döntése megalapozott volt. Nem volt annyi igaz ember, amennyiért meg lehetett volna menteni a várost. És Ábrahám fejet hajtott. És Lót mégis megmenekült. Mert az Isten döntésében benne volt az ember, az az ember, akit az Isten meg is akart szabadítani. És lehetne sorolni akár Jónásnak a történetét, ahol Isten határozott Ninivéről, és eldöntötte, hogy a bűnös nagyvárost megítéli. És mégis benne volt a lehetőség, mert nem embertől függetlenül döntött az Isten, ha megtérnek, akkor megmaradnak. És zsákruhát öltöttek, megtértek, és megmaradtak. És az Isten döntése megváltozott. És lehet folytatni még tovább is, egészen Jézusig, a Jézus haláláig. Hogy az Isten döntött, meg akarom tartani az embert. És mégis benne volt az ember bűnös döntése, meg akarom ölni azt, aki engem meg akar szabadítani. El fogom pusztítani azt, aki érettem született. Két döntés nem független egymástól, de az Istené az erősebb. És akkor most folytatja a zsoltáríró, és az igaz. Az Úr döntései igazak. Helyettesítsük más szóval. Jók, helyesek. Az Isten nem téved. Az Isten mindig a lehető legjobb lehetőséget választja. Felméri azok közül, a dolgok közül a lehető legjobbat. Így mondja József egyszer, hogy ti gonoszt is gondoltatok ellenem. De az Isten azt jóra gondolta fordítani. Tehát a döntésében még az is benne van, hogy tudja, hogy az ember mit fog tenni. Hogy rossz döntéseket hoz az életében. És még ezek közül is az Isten a legjobbat tudja kiválasztani a számomra. Ezek az igaz döntések az ő szeretetéből fakadnak, és a megjobbítás szándékával. Az ember, amikor ezt végig gondolja, lehet az értelmével rábólint, és azt mondja, hogy elhiszem. És mégis megfogalmazódik az a kérdés, hogy miért valóban nem volt más lehetőség. És ez nem akkor érdekes, amikor a világtörténelem nagy dolgait vesszük számba, és azon gondolkozunk, vagy éppen a másik ember életén, hogy nem lehetette volna máshogy rendezni ezeket az ügyeket, hanem amikor saját magamról van szó. Amikor az Isten valamit ítél az én életemre nézve, döntést hoz, és óhatatlanul is megfogalmazódik bennem a kérdés. Nem lett volna más lehetőség? Nem elég hatalmas az Isten ahhoz, hogy másként oldja meg? Úgy, hogy nekem a szívemhez is közelebb álló legyen az a döntés. Hogy olyan legyen, amit én is jobban el tudok fogadni, amit talán meg tudok érteni, amit nem keserű szívvel fogadok el. Péter talán a legjobban fejezi ki ezt a felháborodásunkat. Jézus beszél. Meg fogok halni, meg fognak fogni, keresztre fognak feszíteni, és harmadnap feltámadok. És Péter megszólal, és azt mondja, hogy mentsen, Uram, nem történhet meg ezt te veled. Biztos van az Istennek más lehetősége. Miért nem azt használta ki? Miért nem úgy akarta megmutatni az ő dicsőségét? Miért nem a gyógyuláson keresztül? Miért nem a megtartáson keresztül? Miért nem a segítségeink keresztül? Miért nem az áldásával akarja ennek a világnak megmutatni azt, hogy ő van és létezik? Miért nem elég az, amit ez a szép himnikus kezdés megfogalmazott, hogy az emberek csodálkozzanak rá erre a teremtett világra, annak a szépségére, és egyből forduljanak az Isten felé? És Jézus azt mondja az ő imádságával az Isten felé, nagyon emberi szavakkal, ha lehetséges, Uram, múljék el tőlem egy keserű pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Még ő maga is elmondja, hogy az Istennek mindenre van lehetősége, de az Istenre bízza a döntést, és az Isten döntése igaz lesz. A lehető legjobb lesz az életemre nézve. Valahol az ember ezt az értelmével sohasem fogadja el, vagy nem tudja végig gondolni. De azt hiszem, hogy az Isten meg tudja adni, hogy a lelkünk mélyén megértjük az ő döntéseinek igaz voltát. Akkor is, amikor egy beteg gyermekre nézek, akkor is, amikor sírra nézek, akkor is, amikor a szorult körülményeimre nézek, akkor is, amikor a Krisztus keresztjére nézek. Valahol a lelkem megsejti, megérzi azt, hogy az Isten döntése igaz. És innen egy lépés, ami még inkább nehezíti a dolgokat. Mindenben igazságosak. Úgy érzem, hogy ez nem két hasonló fogalom, vagy szinoním szó. Igaz és igazságos nem teljesen ugyanaz. Az igazságos az valamiben nehezebb, még nehezebb elfogadni. Az igazságos az azt feltételezi, hogy valamiféle reláció van az én életem és az Isten döntése között. Az igazságos az valami olyasmit akar sugallni számomra, hogy azt kapom az Istentől, amit megérdemeltem. És sokszor tiltakozunk ez ellen a gondolat ellen. Az egész Ószövetség ugyan ráépül erre, de amikor megjelenik Krisztus, akkor megjelenik az a fogalom, amit mi szívesen oda teszünk még harmadikként, hogy teljesebb legyen számunkra a kép, ez pedig a kegyelem. Hogy van az életem, van az Isten igazságossága, de mégis van valami, ami engem mentesít az alól, hogy azt hordozzam, amit megérdemelnék. És ezt azt hiszem, hogy jól gondoljuk. Jól érezzük, jól tudjuk. Ha a másik életét nézem, akkor ez egy kegyetlen ítélgetés lenne. A másik életét a saját szememmel igazságosan mérni, Jézus azt mondta, az bűn. Az valami olyasmi, ahol a másik szemében meglátom a szálkát, de az enyémben gerenda van. De a Zsoltár író itt nem másról beszél, hanem önmagáról. Önmagáról állítja azt, hogy az Isten mindenben vele igazságosan döntött. Úgy látszik, az ember megérzi, hogy vannak dolgok, amiket megérdemelt, amiket azért hordoz, mert tudja, hogy valami helytelen dolgot tett. És vannak olyan dolgok, amiben az is kiderült, hogy az Isten még ezeken is finomított. Vannak olyan keserű, panaszos szavai a Bibliának, ahol megfogalmazódik az, hogy ha az Isten nem lett volna kegyelmes hozzám, akkor én már a holtak házában lennék. Akkor én már nem is élnék. Akkor az Isten engem már rég elpusztíthatott volna. Valahol ez a bűnbánatnak és az alázatosságnak a jele az ember életében. Az Isten, mikor döntései igazak, és mindenben igazságosak. Amikor az ember látja a maga életét, és látja benne a nyomorúságokat, akkor azt is látnia kell, hogy az Isten mennyit enyhített ezeken. Hogy mennyi minden olyan helyzet volt, ahol az én erőm nem lett volna elég, és az Isten mégis megerősített valamire. Ahol az én szavam nem állta volna meg a helyét, és mégis a szavaimból hitvallás csendült ki. Ahol az én lelkem nem lett volna olyan erős, hogy megmaradjak amellett az Isten mellett, akinek a döntéseit nem értem. És az Isten mégis megtartott maga mellett. Szeretnék egy rövid utalást tenni. Arra a napra is, amit ma élünk meg. Erre az ünnepre is, és arra az egész helyzetre, amiben nem csak mi magunk személyenként élünk, hanem mint nép és nemzet is. Nagyon is igaz a zsoltáríró szava erre a közösségre is. Az Úr döntései igazak, és mindenben igazságosak. Még Kölcsey is megérezte, miután oda tette az Isten elé a maga imádságos lelkét és szívét, és elmondta, hogy ez a nép ez már annyit bűnhődött, már a múltat, a jövendőt, már mindent, de ki kell mondania azt is, amit ő nagyon jól tud. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben. Valami, amit hordozunk, az mégiscsak a bűnnek a következménye. És ami az igazság, az nem elfedezhető. Az Isten megítéli az embert, a népeket is megítéli. És az Isten ítéletében mégis benne van annak a lehetősége, hogy a felmentő kegyelem is megszólaljon. Az Isten, amikor igazságosságról beszél az ő életében, az ő örök életére nézve, akkor azt mondja, hogy az igazságában mindig valahol elkészült a megmenekülésnek az útja is. Ezt tapasztalta egykor az Isten népe. Ezt tapasztalta az első gyülekezet, a tanítványok közössége. Ezt megtapasztalhatja ez a nép és ez a nemzet is. Akkor, hogyha el tudja mondani a maga bűnvallását. Akkor, hogyha el tudja mondani az Isten előtt, hogy igazak a döntéseit, és igazságosak mindenben. Úgy csendesedjünk el, és vigyük oda az életünket az Isten elé, és mindazokét, akik körülöttünk vannak, akiknek látjuk az életében a sok nyomorúságot, hogy kérjük Istentől azt a kegyelmet, amivel megérthetjük, elfogadhatjuk inkább, és békességet lelhetünk az ő döntéseiben. Mert hiszem, hogy az Isten döntései mindig egy célt szolgálnak, hogy ő hozzá egyre közelebb kerüljünk, és a legnagyobb ajándékot, amit elkészített számunk, az örök életet, azt megnyerhessük. Amen. Urunk Istenünk, számtalanszor álltunk meg úgy Te előtted, hogy az életünk eseményeit vizsgálgattuk. Sokszor önmarcangoló módon keresve magunkban a hibákat, vagy ahogy zsoltáríró mondja, a titkos bűnöket, talán azok miatt ítéltél meg bennünket. Lehet azoknak vannak nyomorúságos következményei az életünkben. Máskor próbatételekre gyanakszunk, ahol megpróbálod a mi hűségünket, kitartásunkat vagy szeretetünket, vagy éppen a hozzád való ragaszkodásunkat. És nem tudjuk elválasztani ezeket tisztán egymástól. És mégis valahol érezzük ennek a hitvallásnak az igaz voltát, a te döntéseid mindenben igazak. És egyszer színről színre fogunk látni téged, és akkor talán az értelmünk is képes elfogadni mindazt, amit az életünkben véghez vittél. Addig pedig bizalmat kérünk, ébresz hitet a mi lelkünkbe, hogy rá tudjuk bízni mindazokat a helyzeteket, amelyek most még homályosak előttünk. Így bízzuk rád a saját életünket, benne mindazt, amit napról napra hordozunk és megélünk, a terheket, a fájdalmakat, a kudarcokat, azokat az álmokat és vágyokat, amelyek vissza-vissza térnek, de nem akarnak megvalósulni. Sok-sok mindent, ami betölti az életünket. Eléd visszük a betegségeinket is, a tehetetlen helyzeteket, ahol szeretnénk gyógyulni, szeretnénk gyógyítani, de nem tudunk. Eléd hozzuk azokat is, akik fájdalmas szívvel állnak meg te előtted, akik emlékeznek, akik találkoztak a halál erejével, de akik találkozni akarnak a feltámadott Krisztussal és a feltámadott emberrel is. Urunk Istenünk, te adj nekik lelkükben békességet. És imádkozunk ezért a nemzetért is, amely sokszor igazságosan kapta meg a maga büntetését, amely nem mondhatjuk, hogy büntelen lenne, és nem mondhatjuk, hogy mindig téged keres. Fordítsd feléd a mi arcunkat, és engedd, hogy a mi tekintetünk meglássa azt, hogy igazságos Urunk van, aki méltóképpen fel tud emelni bennünket akkor, hogyha rá tudunk hagyatkozni. Így kérünk ezért a gyülekezetért is, hadd tudjuk szolgálni a te dicsőségedet, a természet mellé állva, amely hangtalanul dicsér téged, hadd szólaljanak meg a mi szavaink, hitvallásaink, dicséretmondásaink, énekeink, hogy meghallják hallható szóval is mindazok, akik téged nem ismernek. Kérünk, áld meg életünket továbbra is, most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.